Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében a 13-tól a 16. versig a következőképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ha egy kicsit olvasottak vagyunk az elmúlt évek híreit tekintve, vagy figyelemmel kísérjük a jogszabály alkotások folyamatait, akkor úgy tűnhet számunkra, hogy elterjedt az a gondolat, hogy törvényeket kell hoznunk az erkölcs megalkotására. De nem hiszem, hogy Jézus erről beszélne ebben a szakaszban. Nem a törvényeknek, hanem a körülöttünk élő emberekkel való mindennapi érintkezésünknek kellene pozitívan befolyásolni őket. Az életünknek szembe kell szállnia a világi és az istentelen társadalom romboló hatásaival. Só és világosság, ugye ez a mai ige szakaszunknak a címe. A só lehet fűszer, lehet tartósítószer is. Az a gondolat, hogy a hívők megőrző jelenlétet jelentenek a világban, egy kiváló megjegyzés. Valóban van szentírási alapja. Azonban nem biztos, hogy mindig bele is illik ebbe a párhuzamba. Az ókori világban a só legfontosabb rendeltetése ugyan az volt, hogy tartósítószerként működjön, hiszen a hűtőszekrény nélkül a hús gyorsan megromlott volna. A só azonban ki tudta vonni a nedvességet, és így sokkal tovább elállt. Ma is használják ezt a tartósítószert. Nekünk is tartósítószerként kell működnünk, megakadályozva, hogy a világ megromoljon. Pozitív hatással kell lennünk a körülöttünk élőkre, sőt lehet, hogy Jézus erre is gondolt itt, amikor ezt mondta a sóról, de a só másik tulajdonsága sokkal nagyobb jelentőséggel bír a keresztény életünk és a küldetésünk szempontjából. A hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik, majd Jézus a követőinek a szerepéről mond valamit. A föld sójának és a világ világosságának is nevez minket. Ahelyett, hogy elvonulnánk a világtól, inkább részt kell vennünk benne, és jelen létünkkel változást kell elérnünk. A világosságot és a sötétséget gyakran használják a lelki állapotra is utalva. János szerint Krisztus a világ világossága. Az ő követőiként ugyanennek a világosságnak ki kell ragyognia rajtunk keresztül egy olyan világba, amelyben sok a sötétség. Ez a fény bennünk van. Azonban a kérdés az, hogy mit fogunk vele tenni. Jézus figyelmeztet minket, hogy ne rejtsük el a fényt, hanem tegyük ki, hogy az egész világ lássa. A világ ellenáll ennek a fénynek, ami ugyan olykor csábítóvá teszi, hogy elrejtsük és elkerüljük a konfliktust. Sokszor ilyen kényelmesek vagyunk, akkor is például, amikor csak a kényelem szempontjából nézzük azt, hogy úgyis közvetítjük az Isten tiszteletet, akkor otthon maradunk és megnézzük. Nem pedig kényszerből, ugye ismerünk ilyeneket, akik nincsenek itt, mert nem tudnak itt lenni. De nekünk ellen kell állnunk ennek a fajta kísértésnek, és bátran hagynunk kell, hogy az ő fénye ragyogjon rajtunk keresztül, hogy a világ lássa. A fény feltűnő tulajdonsága az, hogy azonnal észrevesszük. egyértelmű különbséget tesz dolgok között. A sónak, mint ízesítőnek is azonnali hatása van. Ha sót teszünk valamibe, amit eszünk, akkor azonnal észreveszünk a különbséget, ahogyan azt is, hogyha felkapcsoljuk a villanyt egy szobában. Jézus tehát azt mondja, hogy azok az emberek, akik az Isten országa szerinti életet élik, határozottan különböznek a világtól. Ez észrevehető jó értelemben, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A hangsúly, vagy mondhatjuk úgy a fókusz, vagy a reflektorfény a szívbeli hozzáállásunkon van, ami megmutatja, hogy hogyan bánunk másokkal. Ez az, ami Jézust érdekli. Ezt akarja, hogy a világ ezt lássa, egy olyan szívet, amelyet ő át tudott formálni. Ez a viselkedés, ez az életmód nem olyan, mint amihez a világ hozzászokott, mert itt megjelenik a mások tisztelete, azáltal, hogy nem vagyunk hajlandóak megvetni a testvéreinket és lekicsinyleni őket. Aztán őszinte kommunikáció, vagy megjelenik itt a kegyelemből való élés, Isten kegyelméből. Vagy szeretni még azokat is, akik ártanak nekünk. Mert ez az életmód határozottan más, mint a világ életmódja. Ez észrevehető, és jobbá teszi a dolgokat. Amikor a világ látja, hogy így élünk, akkor talán néhányan elkezdenek gondolkodni azon, hogy Isten talán nem is olyan rossz. Szóval ezt látja a világ rajtunk. Tisztában kell lennünk vele, hogy ebben a kérdésben nehéz harcot vívunk. A világ szemében olykor a merev, dühös, vallásos ember jelenik meg, amikor egy keresztényt elképzelnek. Meg kell vallanunk, hogy ez üresen csengene, hogyha a legtöbb ember tapasztalatával ellentétes lenne, de sajnos sokszor nem így van. Ezért két kérdést fel kell tennünk magunknak. Az első kérdés, hogy lát-e minket a világ egyáltalán? Vagy sikeresen befalasztuk magunkat a megszokott, hagyományos, vallásos életünkbe? Ha csak magunkra, evangélikusokra gondolunk, nem vagyunk egy nagy egyház itt az országban, de mégis mi is rengeteg istentiszteletet tartunk, olykor bibliaórákat, hittanórákat, és vannak találkozó helyeink. Ott vannak az iskoláink, a saját híreink, amiket megosztunk másokkal. Mindenünk megvan, amire szükségünk van az életben, anélkül, hogy kapcsolatba kerülnénk a világgal. De ha talán ezen gondolkodunk, hogy megmaradunk itt a magunk körében, és nem mutatunk semmit a világnak, vagy ha magunkra ismerünk ebben a gondolatban, akkor ezt a hozzáállást most hagyjuk abba. Ez közvetlen engedetlenség ugyanis Jézus Krisztus parancsolatának. Ragyogjon a ti világosságotok. Egészen egyszerűen ezt mondja. És ha ambíciózusak vagyunk, a kultúrák közötti megértés építésének aranyszabálya a közös célokért való közös munka. Vagy ahogyan a városokban szokás mondani, tanuljuk meg először a szomszédaink nevét. Beszélgessünk azokkal az emberekkel, akikkel a munkahelyünkön találkozunk, és még jobb, hogyha meghallgatjuk őket, vagy ha van egy hobbi, amit szeretünk, csatlakozzunk egy klubhoz, talán még azt az ősi szokást is feleleveníthetjük, amit ma már sokan nem tartanak, hogy meghívjuk az embereket vacsorára. De bárhogyan is csináljuk, legyünk olyan emberek között is, akik nem közvetlen környezetünkhöz kapcsolódnak. Lehet, hogy a végén még új barátokra is szert teszünk. A második kérdés sokkal nehezebb, mint az első volt. A második kérdés, hogy átformálódtunk-e Krisztus hatására. Egy város a dombon könnyen lesz láthatatlanná a szürkületben vagy az éjszakában, hogyha nem égnek a fények. Sokan nem értik pontosan, akik még nem találkoztak szívükben az Istennel, hogy mit jelent a megtérés, mit jelent az, hogy ennek hatására elkezd átformálódni a keresztény embernek az élete. Egészen egyszerűen azt jelenti, hogy növekszünk abban a képességünkben, hogy szeressük Istent és a többi embert. És ha ez nem történik meg, akkor minden, amit csinálunk, az csupán időpocsékolás. Olvastam régebben egy interjút egy nyugdíjas lelkésszel, aki majdnem 50 évig volt aktív szolgálatban. Riporter megkérdezte tőle, hogy a több évtizedes szolgálata alatt hány életet látott igazán megváltozni? És a válasz az volt, hogy 2. Aztán egy másik ember történetében pedig családjával keresztényé vált az illető, de azóta elhagyta a hitet, mert úgy tudta, hogy a keresztények szerint az embereknek meg kell változniuk. Ő azonban nem ezt látta abban a közösségben, és ez hitbeli válsággá vált számára és a családja számára, akik vele együtt mentek keresztül ezen a válságon. Mert ezt a kérdést komolyan fel kell tennünk magunknak, látjuk-e magunk körül, hogy a keresztények megváltoznak? Vagy ez csak egy kényelmes keret, amiben kellemesen elvannak? Aztán hallottam egy olyan misszionáriusról is, aki elment egy olyan országba, ahol szükség volt az ige hirdetésére, nagyon nagy szükség. Ott találkozott olyan keresztényekkel, akik azt követték, amit Jézus tanított. Például imádkoztak az ellenségeikért, ahogy ő fogalmazott, ők tették, amit tenniük kellett, tették a dolgukat. Határozottan, észrevehetően mások voltak. A probléma az, hogy sokan tartják magukat igaz, jó kereszténynek, de ez sokszor számukra csak egy szó, egy hagyomány vagy szokás, de az életük nem formálódik át. A világ azért nem látja a fényünket, mert ezek az emberek sajnos sokan vannak, többen, mint akikről Jézus tanít. És ez nem jó, mert Jézus beszéde egy szörnyű figyelmeztetést is tartalmaz. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Felejtjük el most a kémiát, persze, hogy a só nem veszítheti el a sósságát, hiszen az bele van kódolva a kémiai összetételébe. Ha azonban ez mégis lehetséges lenne, ha csak például csak az ízét veszíteni el, de a többit nem, hogyan hoznánk azt helyre? Adnánk hozzá még több sót? Hiszen az már megtörtént, hiszen magáról a sóról beszélünk. Ha elveszíteni az ízét, többé nem tennénk ilyet az ételünkbe. Akkor már csak például gyomirtásra használnánk, vagy valami hasonlóra. A kereszténység elsősorban nyugaton, Amerikában, vagy Nyugat-Európában, de már egyre inkább itt is, akik ugye nem keresztények, vagy ateisták, vagy keresztény ellenesek, azok úgy fogalmaznak, hogy ez egy ilyen mérgező márkává válik az emberek életében. Mert azok, akik nem hozzánk tartoznak, mit látnak? Azt látják, hogy nem is úgy élnek a keresztények, ahogyan azt hirdetik. Az egyetlen reményünk arra, hogy ezt megfordítsuk, hogy elkerüljük a végső következményt, hogy a földre dobjanak, hogy az emberek eltapossanak, az, hogy meghallgatjuk, amit Jézus mond. El kell kezdenünk tenni a dolgokat, a dolgunkat. Hagyjuk, hogy Isten országa megragadjon minket, megrázzon, meggyőzzön, megváltoztasson, máskülönben csak még többet kínálunk ugyanabból a semmiből. A világnak nincs szüksége több sötétségre, már van benne éppen elég. Nincs szüksége több kiszámíthatóságra, szüksége van arra, hogy valami észrevehetően, határozottan mást lásson, szüksége van arra, hogy átformálódjon. Mert ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Először ugyan Jézus a sóhoz hasonlította a tanítványait, most pedig a világossághoz hasonlítja őket, a világ világosságának nevezi őket. Ugye a fény az egy fontos szimbólum volt a zsidó világképben. Ahogyan a görög kultúra a tudást, a római kultúra a dicsőséget, vagy a modern kultúra a szabadságot hirdeti a fénnyel kapcsolatban, a héber kultúrának egyfajta ideális mércéje volt a fény. És ez a felfogás nagyban befolyásolja az Istenfélelem és az igazság bibliai magyarázatát. Lelki értelemben, hiszen mindannyian vétkesek vagyunk, nincs világosság a világon Jézus Krisztuson kívül. Az ő világosság azonban minden olyan emberen keresztül ragyog, aki hozzá tartozik. Így Krisztus világossága az emberiség minden szegletében szétáradhat a sötétségben. Az is lényeges, hogy ez a világosság a világ számára látható legyen. Jézus ezt a metaforát azzal egészíti ki, hogy egy hegy tetején elhelyezkedő városra utal. Nem arra való, hogy elrejtve legyen, mert ott az a város arra van rendelve, hogy még az éjszaka sötétségében is látható és megtalálható legyen. Krisztus idejében a hegyen, dombon fekvő várost körülvevő falakat is mészkőből építették, hogy éjszaka is könnyen észrevehető legyen a fehér fal. Ugyanígy a Krisztus világossága sem arra való, hogy a földön rejtve maradjon, arra való, hogy fényesen ragyogjon ki mindazokból, akik Krisztushoz tartoznak. Arra való, hogy így módon felfedezzék azok, akik még a sötétségben vannak. Jézus a következő versben még azt is hozzáteszi ehhez a ponthoz, hogy az ő fényét nem szabad eltakarni az ő követőinek életében. Arra való, hogy látható legyen. Egy város a hegyen ugye könnyen láthatatlanná válna, hogyha nem égnének a fények. És Jézus később figyelmeztet bennünket arra, hogy az igazságosság cselekedeteit, ugye az Isten akarata szerinti cselekedeteket úgy végezzük, hogy azt az emberek lássák. Azért kell jó életet élnünk a világ előtt, hogy Úrunkra mutassunk ezekkel. Életünknek gyökeresen különböznie kell a világban élőkétől, olyannyira, hogy mások észrevegyék a különbséget, vonzódjanak hozzá, és végül dicsőítsék Istenünket. A föld sója és a világ világossága kell, hogy legyen minden Jézus követőjének, így kell élnie. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Mert úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az emberek sem gyújtanak gyertyát, lámpát, hogy elrejtsék azt. Ugyanez az illusztráció szerepel Lukács evangéliumában, több helyen és Márknál is. Krisztus tanítványainak úgymond a hegyre helyezett városhoz hasonlóan eredendő helyzete, ez a helyzet ez nem véletlen, mert ott vagyunk fent a hegyen. Ez a tanítványi létünk céljának felel meg, amint azt a lámpás illusztrációja tovább magyarázza. Egy gyertya, vagy ahogyan itt olvassuk, lámpás, ugye akkoriban ez egy lapos tányérszerű lámpa volt, amelybe olajat tettek, és egy kanócot tettek bele, amit meggyújtottak. Ez a leírás a nép jellegzetes házaira vonatkozik, ugye lámpatartóra helyezik ezt a lámpát. Egyetlen fő helyiség volt ugye akkoriban a házakban, ahol ettek, ahol aludtak. A lámpatartó pedig ennek a helyiségnek a dísze volt tulajdonképpen. Így világítsatok ti is, mondja Jézus. Annak a tanításnak a világossága, amelyet tőlem kaptatok, és a ti beszédetek világossága ragyogjon az emberek előtt, legyen olyan nyilvánvaló az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. És látva jó cselekedeteinket, dicsérhetik az Istent, amiért elküldte Jézust a világba, és hitünket magukévá is téve, ők is a mi példánkat utánozhatják, vagy arra indíthatják őket, hogy úgy szeressék és szolgálják Istent, ahogyan mi tesszük. És ezáltal dicsőítsék őt. Jézus itt világos szavakkal mondja el nekünk, hogy mire gondolt ezzel a példával, ezzel a metaforával, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A megfelelő indíték, amely ránk is hatással van, nem egyszerűen az, hogy lássanak minket, hanem annak kell lennie, hogy látva azt a cselekedetet, amit azért teszünk, mert az Isten így akarja, ezt látva dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. A farizeusok azért cselekedtek, hogy az emberek ők magukat lássák. Az igaz keresztények Isten dicsőítik, és kevéssé törődnek azzal, hogy az emberek mit gondolnak róluk, kivéve, ha magatartásukkal másokat is Isten tiszteletére késztetnek. Dicsőítsük mennyei atyánkat, tiszteljük Istent, késztessük magunkat arra, hogy imádjuk őt. Ha életünkben meglátják az Isten kiválóságát és az evangélium erejét és tisztaságát, akkor megnyerhetjük őket, hogy ők is a mi közösségünk részei legyenek, és dicsérjék és dicsőítsék Istent az elveszett világgal szemben tanúsított, meg nem érdemelt, de bőven ránk kihárasztott kegyelméért. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük neked ezeket a példákat, amelyekkel tanítasz bennünket arra, hogy nem szabad elrejtelünk azt a világosságot, amelyet te árasztasz ránk, hanem tovább kell adnunk mások számára. Amen.